bemutatkozott az Oppo Find N2 Flip nevű készülék Európa számára is, és ennek adott az Oppo egy nagy körítést, Londonban volt ez a rendezvény, ahol bemutatták a terméket, egy csomó embert oda csődítettek, és hát csináltak egy prezentációt, amit mi természetesen végignéztünk, de túl sok meglepetés nem volt benne, hiszen ezt a terméket már néhány hónappal korábban bemutatták Kínában, és ez egy ilyen mostanában elég gyakori stratégia a kínai gyártóknál, hogy a hazai piac számára csinálnak egy kínai nyelvű bemutatót, és néhány hónappal később, amikor megkezdődik az adott terméknek a globális forgalmazása, akkor megismétlik ugyanezt angol nyelven és valamilyen európai helyszínen, és így történt most is az Oppo Find N2 Flip esetében. Na most azért nyilván érdemes beszélni a készülékről, mert hát egyrészt ugye elkezdődik márciusban Magyarországon is a forgalmazása, másrészt pedig ugye az Oppo a BBK cégcsoportnak a zászlós hajója, ez ugye a legnagyobb presztízsű gyártó vagy márkanév ebben a cégcsoportban, ahova egyébként oda tartozik a OnePlus, a Realme, a Vivo, és még van néhány ilyen almárka, ami szintén a BBK-hoz köthető, de az Oppo mindenképpen a prémium szegmensre van tájolva, és az Oppo-nál mutatkoznak be a leginkább innovatív dolgok, legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy milyen fejlesztéseket tesznek az új modellekbe bele. Na most itt a kínai bemutatón nem csak a Find N2 Flip mutatkozott be, hanem a kínai bemutatón ott volt a sima Find N2 is, ami egy ilyen könyvszerűen kettéhajtható telefon, nagyon hasonlít a Galaxy Foldokra, viszont ezt a terméket nem hozzák Európába, és hát volt egy csomó elképzelés, hogy miért nincs így. Az egyik ilyen elképzelés az az, hogy nem tudna belőle eleget gyártani, a másik pedig az, hogy hát a legtöbb ilyen készülék, ami hajtható kijelzővel rendelkezik, az bizony a Samsungnak a kijelzőjét használja, és nincs kizárva, hogy a háttérben vannak olyan megállapodások, hogy azt mondja a Samsung, hogy természetesen mi szívesen szállítunk nektek kijelzőt, de hát legyetek kedvesek és Európába ne hozzátok be ezt a terméket, mert azzal gyakorlatilag a mi foldjainkat kannibalizálnátok. Szóval ez lehet a háttérben, de ez nyilván csak spekuláció. Viszont ugye bemutatkozott ez a Find N2 Flip is, ami egy másképp összecsukható telefon. Ugye itt arról a koncepcióról van szó, hogy egy ilyen szelenceméretű készülékről beszélünk, amit szét lehet nyitni, és a szétnyitás során válik belőle egy normál méretű eszköz. Na most az Oppo-nak abban teljesen igaza van, hogy azt mondták, hogy négy fontos paraméter köré építik a készüléket. Az egyik, hogy hát a dizájn jó legyen, a másik, hogy jó legyen a kamera, a harmadik, hogy nagyon megbízhatóan működjön, és a negyedik pedig, hogy akkumulátoros szempontból hát legalább az egy napot ki tudja bírni, mert pont ezeknél a flip jellegű telefonoknál ugye elég nehezen tudnak normál, vagy hát a normál telefonoknak megfelelő méretű akkumulátort belerakni. Szóval ez volt a négy alap paraméter, amire fókuszáltak, és azt mondták, hogy most már állunk úgy, hogy ezt globálisan tudjuk forgalmazni. Na most, ami már előzetesen látszik, és hamarosan egyébként lesz nálunk tesztkészülék is, hogy egy meglepően kompakt formátumot öltött ez a termék, vagyis ha összecsukjuk, akkor sem túlságosan vastag, tehát nem lesz belőle egy ilyen hamburger, hanem kifejezetten könnyed és kecses, 200 g alatt marad a tömege, ami ebben a műfajban kevésnek számít, sok normál méretű telefonnak is több mint 200 g a tömege, és hát ami ugye a legfontosabb, ez összes ilyen hajtható telefonnál, hogy mennyire látszik a kinyitás után az a hajtási gyűrődés, ami ugye elvileg ott keletkezik, ahol ketté van hajtva a kijelző. És az Oppo nagyon igyekszik, hogy ezt minél kevésbé tegye láthatóvá, ők egy vízcsepp alapú zsanért használnak, ami azt jelenti, hogy ahol ez a hajtás történik, ott egy picit kiöblösödik a panel, és így nem törik annyira meg összecsukás során, mint mondjuk egy Samsungnál, ahol ez a vízcsepp alapú vagy alakú megoldás nincsen jelen, és ez ténylegesen egy szemmel látható különbséget jelent a kinyitás után. Egyrészt nem csillan annyira be ez a göröngy, másrészt pedig nincs is annyira jelen, tehát hogyha végighúzzuk rajta az ujjunkat, akkor nem nagyon fogunk akkora hát ilyen mélyedést érezni, mint amit mondjuk egy Samsung telefonnál érezhetünk. De, és erről nyilván az Oppo sem beszél egy ilyen bemutatón, az a hátránya ennek a megoldásnak, hogy ez nem vízálló, tehát IP68-as védelmet nem kap, ellentétben ugye a már említett Samsung telefonokkal. Ugyanakkor viszont amiben biztos, hogy jobb, mint bármi más, ami jelenleg a piacon van ebben a műfajban, hogy kapott egy jókora méretű külső kijelzőt is, ez 3,26 incses, Ami azt jelenti, hogy majdnem akkora, mint a legelső iPhone-nak a normál kijelzője, tehát azért alapvetően ez egy nagy panel, és úgy tájolták a kamerákat is, hogy ez a kijelzőhöz alkalmazkodjon, tehát egymás alatt vannak a szenzorok, ami hát nyilván azért fontos, mert amikor az ember mondjuk szeretne fotózni, és ugye főleg önarcképet készíteni, akkor ezt összecsukott állapotában is meg tudja tenni a telefonnak úgy, hogy a relatív nagyméretű külső kijelzőn elég jól látja, hogy éppen mit komponál. Ráadásul hát ezek a típusú készülékek, ezek kifejezetten arra is készülnek, hogy összecsukott állapotban csináljunk egy arcképet, mert ilyenkor azok a kamerák, amik egyébként kinyitott állapotban a hátlapon vannak, azok ugye előre kerülnek, és ugye a hátlapi kamerákról azért az egy közismert dolog, hogy általában sokkal jobb minőségűek, mint a kijelzőbe ütött kameralukakon keresztül kinéző bármekkora felbontású selfie kamerák. És ez most is így van, egy 50 megapixeles kamera a főszenzorunk, ami egy Sony szenzor egyébként, de ami ugye az Oppo-nál fontos, hogy nem arról van csupán szó, hogy vettek egy jó minőségű szenzort egy külsős gyártótól, aki ugye a Sony, hanem arról is van szó, hogy az Oppo-nak van egy saját ilyen képfeldolgozó chipsete, amit Marisilicon X-nek hívnak. Ez szerintem minden nyelven rendben van, magyarul hangzik egy kicsit ostobán, de akárhogy is, nem ez volt a kerékkötője annak, hogy ezt a Marisilicon nevet kitalálják, amikor fantázia nevet kerestek a chipsetnek, és igazából olyan szempontból lényegtelen is, hogy a mi tapasztalatunk az, hogy ez a Marisilicon X chipset, ez tényleg elég sokat tesz hozzá ahhoz, hogy az elkészült képek minősége kiváló legyen, mert ugyanez a megoldás, ugyanezzel a szenzorral, felbontással és Marisilicon X chipsettel dolgozott abban a Find X 5 Pro-ban, ami a pont egy éve jelent meg az Oppo részéről, és ugye azt mi elég alaposan ki tudtuk próbálni, és nagyon elégedettek voltunk a fotós teljesítménnyel. De van nyilván a dolognak egy hátulütője is, az 50 megapixeles főkamera mellett még egy modul találunk, ami egy 8 megapixeles ultraszéles modul, hát ez inkább mondhatjuk, hogy középszerű, mint sem kiemelkedő, de hát ugye elég nehéz egy ilyen összecsukható telefonban minden olyan dolgot belezsúfolni, ami ugye felveszi a csúcsmodellekkel a versenyt. Ami szintén fontos egy ilyen eszköznél, hogy mekkora benne az akkumulátor, és ezzel minden gyártó küzd. Ha egy összecsukható telefonról van szó, akkor az kapásból azt jelenti, hogy kettő darab akkumulátort kell beletenni, az egyik felébe is kell egy, meg a másik felébe is kell egy. Nyilván helyigénye van egy akkumulátornak, annak van a legnagyobb helyigénye egy telefon készülékházán belül, és egy ilyen összecsukhatós formátumban, ahol zsanér is van, meg mechanika is van, meg a kijelzőre is vigyázni kell, ott azért jóval nehezebb egy emberi méretű akkumulátort betenni, de az Oppo elég ügyesen szorgosodott ezen a témán, és egy 4300 mAh akkumulátor került ebbe a telefonba, ami mondjuk azt, hogy egy picivel még mindig a csúcsmodell átlag alatt van, de annak érdekében, hogy megtolják az üzemidőt, a MediaTek-kel, akik a chipsetet szállítják ebbe a készülékbe, egy Dimensity 9000 Plus nevű chipsetet, közösen azt csinálták, hogy összedugták a fejüket, és egy közös mérnöki csapattal megpróbálták úgy optimalizálni ennek a chipsetnek a fogyasztását, hogy ez a leginkább alkalmazkodjon ehhez a telefonhoz és ahhoz a felhasználáshoz, amit ettől a készüléktől elvárhatnak a felhasználók. És ennek az lett az eredménye, hogy tényleg az Oppo váltig állítja, hogy az egynapos üzemidő az minden gond nélkül ki fog ebből a telefonból esni, ráadásul 44 wattos, hát relatív gyors töltési lehetőség is benne van a pakliban. Na most a MediaTek Dimensity 9000 Plus az egy felső kategóriás chipset, 4 nanométeres csíkszélességgel készül, és elég jó teljesítményű, tehát nem lesz gond a nyerserővel, Android 13 van rajta, és az Oppo azt mondja, hogy 4 év hát főverzió frissítést fog garantálni, és 5 év biztonsági frissítéseket fog szállítani majd ehhez az eszközhez. Ami azt jelenti, hogy az Oppo is beáll abba a sorba, hogy megígéri, hogy nagyon hosszú ideig fogja szoftveresen szupportálni a terméket, mert hogy azért az látszik, hogy mostanában a felhasználók számára ez egy nagyon fontos paraméter, hiszen igazából az a helyzet, hogyha most valaki egy csúcsmodellt vesz, akkor az a valaki az nagy valószínűséggel azért azzal kalkulál, hogy ez a csúcsmodell, ez 3-4 évig ki fogja őt szolgálni, már csak azért is, mert a csúcsmodellek ára eléggé megemelkedett az utóbbi időben, tehát nem egy évre akarnak az emberek telefont venni, ha már ennyi pénzt kiadnak érte, hanem azt mondják, hogy jó, most ez showba kerül, de remélhetőleg 3-4 éven keresztül nem lesz gond a telefonommal. Viszont ugye, hát van egy ilyen aggály a userekben, hogy ez az összehajtható kijelző technológia ezzel a zsanér mechanikával, hát ez még mindig egy picit olyan nagyon újdonságnak tűnik, nincs vele elég tapasztalat, ki tudja, hogy hány kinyitás becsukás fog kibírni, És erre az az Oppo válasza, hogy ők széttesztelték mindent, és ők tudják, hogy hány kinyitást és becsukást fog kivírni, és ezt a számot 400 ezer kinyitásba és becsukásba határozták meg, ami azt jelenti, hogy ha egy nap 100-szor kinyitjuk és visszacsukjuk a telefont, akkor is elvileg 10 évig bírnia kell a zsanérnak, és hát addig nem lehet baja ilyen szempontból a készülékbenek. Nyilván megígérni, meg számokkal dobálózni bárki tud, de hogy ez egy elég bátor vállalás, meglátjuk, hogy majd a gyakorlat mennyire igazolja vissza. Maga a telefon egyébként tényleg nagyon kis kompakt, van egy hatalmas külső kijelzője, ami nem csak arra jó, hogy értesítéseket lássunk rajta, hanem lehet válaszolni is az üzenetekre ilyen gyors ikonokkal, van egy csomó widget, ami hát arról szolgál, hogy bizonyos funkciókat anélkül elérjünk, hogy ki kelljen nyitni a telefont, és itt az időjárás jelentés, a zenelejátszó, a kamera, az ébresztőóra, az időzítő, és még egy csomó egyéb szerepel a listában, például ugye a gyors beállítások menüpont is ugyanúgy legördíthető fentről, mint hogyha a kinyitott telefonon csinálnánk ezt meg. Szóval úgy néz ki, hogy eléggé átgondolták azt, hogy hogyan kéne kinéznie egy ilyen készüléknek, és elég büszkék ahhoz, hogy elhozzák Európába is. Van már egyébként ára, magyar ára még nincsen, de európai ára van, és az ahhoz képest, hogy ez egy csúcskészülék, és még összecsukható is, meglepően emészhetőre sikeredett, meglátjuk, hogy majd a magyarországi bevezetéskor mennyibe fog itthon kerülni, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Find N2 Flip az egy kifejezetten versenyképes termék, legalábbis akkor, hogyha a Motorola Razr-rel, a Huawei P50 pakettel, vagy a Samsung Galaxy Z Flip 4-jel hasonlítjuk össze, már pedig ezekkel érdemes összehasonlítani, mert ezeket lehet kapni Európában is. Ha már szóba került itt a Samsung, akkor említsük meg, hogy megjöttek az első értékesítési adatok a Galaxy S23 kapcsán, és ezek a Samsung számára nagyon kedvezőek. Egyrészt azt lehet mondani, hogy a Galaxy S23-ra saját hazájában, tehát Dél-Koreában több mint 1 milliós előrendelést adtak le egy hét alatt, ami kifejezetten soknak hangzik, de máshol is elég jól szerepelt a készülék. Nem nagy a változás az S22-höz képest, mert 90 ezer telefonnal több leszállítására adtak igényt a felhasználók az első hét napban, de miközben ugye hát az alapvetően azt látszik, hogy a mobilpiac zsugorodik, a tavalyi évhez képest ugye 15-20%-os darabszám csökkenésről beszélünk. Ha ezt a paramétert szem előtt tartjuk, akkor az, hogy a Samsung pont a legdrágább készülékeivel tudta növelni az eladásokat, az mindenképpen számukra egy pozitív dolog. Egyébként azt lehet mondani, hogy az S23 Ultra az, ami a leginkább kelendő. A teljes Galaxy S23 készülék családból a megigényelt modellek 60%-a az Ultra, és csak 23%-nak kellett a legkisebb S23, ami azt jelenti, hogy 17%-ot ért el az S23 Plus, ami egy ilyen köztes modell, ugye a kicsi telefonnak a tudását adja nagyobb akkumulátorral és kijelzővel, de ugye az Ultra-ban vannak az igazi innovációk. Mindenesetre ugye úgy néz ki, hogy a Samsung egyelőre hát boldog lehet a Galaxy S23-ak előrendelési számaival. Már egy ideje pletykálják, de most megerősítette maga a gyártó is, hogy visszatér a mobilpiacra, és hát ugye egy sok név felmerülhet, mert rengeteg gyártó kikopott a mobilpiacról az elmúlt évtizedben, és itt ugye mondhatjuk például az LG-t, vagy akár mondhatjuk mondjuk a Siemens-t, vagy akár mondhatjuk a Sagemet is, vagy a BlackBerry-t, tehát rengeteg gyártó tűnt el az elmúlt évtizedben, vagy egy kicsit több idő alatt is, de és ezek közé a gyártók közé tartozik a Meizu is, de a Meizu most bejelentette, hogy visszatér a piacra. Ugye a Meizu egy kínai brand, természetesen nem meglepő módon, és annak idején ők MP3 lejátszókkal alapozták meg a hírnevüket, mert főleg az audio élményre és az audio minőségre mentek rá, és kifejezetten kedvező árfekvésben tudtak nyújtani olyan MP3 lejátszókat, amik hát zenei szempontból egy kicsit kiemelkedtek abból az átlagból, ami akkoriban kapható volt. És miután ezek így jól fogytak, a Meizu elkezdett telefonokat is gyártani, volt egy-két egészen jól sikerült modelljük, de egy jó 5-6 éve már Meizu telefonok nincsenek, most viszont bejelentették, hogy visszatérnek. Hát ez azért mindenképpen egy érdekes fejlemény, már csak azért is, mert a Meizu maga az hát eléggé az autóipar felé fordult, ugye van ez a kínai nagy konglomerátum, a Geely, és a Meizu egyébként ott a fedélzeti rendszerekért felelős fejlesztéseket csinálja, de úgy néz ki, hogy azt mondták, hogy próbáljuk meg megint a telefont elővenni, és egy csúcsmodellel fognak érkezni valamikor márciusban, amely a Meizu 20-as széria lesz, Snapdragon 8 Gen 2-es legfrissebb Qualcomm chipset lesz benne, UFS 4-es tároló, ami ugye hát alapvetően főleg a Samsung Galaxy S23-akkal került be a köztudatba, és természetesen hát csúcskategóriás kamerákat is ígérnek, hogy aztán ez hogy fog összejönni, meg milyen szoftverre lesz rajta, meg egyáltalán hol fogják értékesíteni, az jó kérdés, de a Meizu egyébként világszerte egy ismert brand volt a maga idejében, úgyhogy ha ők ezt tényleg komolyan gondolják, akkor remélhetőleg nem marad Kínában majd az új generációs Meizu telefonok egyike sem. Mint ahogyan azt az utóbbi pár adásban mindig elmondjuk, hamarosan kezdődik Barcelonában a Mobile World Congress, ahova ugye számos készülékgyártó hoz majd újdonságot, és majd valószínűleg a jövő heti adásban erről egy picit bővebben beszélünk, de ezen készülékgyártók közé tartozik a Honor is, ahol egyébként a Magic 5 csúcskészüléket és a Magic 5 Pro még csúcsabb készüléket várjuk, de ezek mellett keletkezett, így hát gyakorlatilag fű alatt, egy Magic 5 Lite 5G nevű eszköz is, ami gyakorlatilag a kis testvére a még be sem jelentett Magic 5-öknek, de nem nagyon változott a Magic 4 Lite-hoz képest, ami azt jelenti, hogy maradt a Snapdragon 695-ös chipset, ami most már azért nem egy friss eresztés, de egy 5G-s chipsetről van szó, 6 GB RAM és 128 GB-os kezdő konfiguráció van hozzá, és egy picit csökkent a kijelző mérete, ami mindenképpen hasznos, mert kevésbé tepsi a telefon. 6,67 század incses AMOLED kijelzőről beszélünk, ami 120 Hz-es képfrissítésre képes, és minden irányba egy kicsit rákanyarodik az oldalélekre, szóval egy elég kecses és meglehetősen mutatós eszközről van szó. A 175 g-os tömeg is korrektnek mondható, és annak ellenére, hogy ez egy kisebb és vékonyabb telefon, mégis sikerült növelni az akkumulátor méretét, 4800 mAh-ről most már 5100 mAh-ra növekedett az akkumulátor, viszont ez azzal is járt, hogy nem 66, hanem csak 40 wattos töltésre lesz képest, és ugye a töltésről majd a műsor második felében úgy is beszélgetünk. Ami fontos még, hogy kamerában egy kicsit fejlődött, 48 megapixel helyett 64 megapixel van, és a 2 megapixeles mélységérzékelőt egy 5 megapixeles ultraszélesre cserélték, ami hát mindenképpen előrelépés, mert a 2 megapixeles mélységérzékelővel nem lehet önállóan fog fotózni, még ugye az 5 megapixeles ultraszélessel igen, de azért az ultraszéles kategóriában az 5 megapixel az nagyon a belépő szint, szóval ide azért lehetett volna egy kicsivel több energiát belefektetni, és ugyanez igaz a szoftverre is, mert Android 12-vel érkezik a telefon, vagyis hát ha jön is rá rendszerfrissítés, akkor az ugye csak gyakorlatilag aktualizálja a telefont Android 13-mal, és reméljük, hogy majd megérkezik rá az Android 14 is valamikor. Ennyi fért bele a műsor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a telefonok gyors töltésével, villámtöltésével, vezetékes és vezeték nélküli töltésével, úgyhogy akiket érdekel ez a téma, azok maradjanak velünk.